Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem, a kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák eszélyemmentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Több mint 1400 szarvasmarhát ölnek le Győr-Moson Sopron vármegyében, miután 50 év óta először azonosították a rendkívül veszélyes és ragadós száj- és körönfájás vírusát egy kis bajcsi telepen. Az eset miatt többek között a győri állatkert is bezárt, nem fogadnak látogatókat. Nagy-Britannia behozatali tilalmat vezetett be, a Magyarországról és Szlovákiából származó szarvasmarhákra, sertésekre, juhokra és őzekre, írta meg a Reuters hírügynökség. A brit kormány közleményében azzal indokolta a lépést, hogy így akarják megakadályozni a száj- és körönfájás terjedését, miután hazánkban tehát megerősítettek egy esetet. Szombat óta az utazók sem vihetnek be húst, hústermékeket és tejet Magyarországról és Szlovákiából Nagy-Britanniába. Újra útnak indítják a Tisza-tó sebes vonatot. Ez március 15-től november 2-ig közlekedik majd a Budapest keleti pályaudvar és Tiszafüred között a MÁV csoport a honlapján. A vonat kifejezetten a kerékpárosokat szolgálja ki. Az elő- és utószezonban csak nem 20 kerékpárhely biztosított, még május közepe és augusztus 31-e között 50. A Tiszató Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Turi Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szent II. János Pál pápa életéről, intézkedéseiről, cselekedeteiről, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Bogácsra megyünk a latyak futásra és Novajra a remélésre. A Tokaji vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. A Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján elhangzott úgynevezett Szólj be a papnak programról hallhatnak. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartott kerekasztal beszélgetésen Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkipásztor vett részt. A moderátor Karnok Ádám volt. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorán csugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Budapéter atya teológiai tanára, a Szent II. János pápáról, de ugye még pápossága idején II. János pápa volt, de először is dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ugye ott hagytuk abba, amikor is mondtam, hogy véget ér az adásidő, Péter atya, szinte beléd folytattam a szót, hogy ebben a nehéz, még bőven bár már gyengülő vagy puhuló kommunista rezsimben ugye neki sem volt egyszerű utazgatni a államfőként, de azért Lengyelországba többször ment, és ott elhangzott beszéde is, akár vagy nagymértékben hozzájárultak mondjuk a vasfüggöny lebontásához, vagy egyáltalán a rezsimnek a gyengüléséhez.
És mindezt olyan ügyesen csinálta, hogy nem direkt politizál, hanem erősítette a katolikus keresztény öntudatot az emberekben, ami nyilvánvaló, hogy antikommunista.
Igen, azt olvastam, hogy tehát attól függetlenül, hogy mondjuk akkor ő tényleg ilyen reprezentatív vagy diplomáciai helyeken nyíltan célzottan nem politizált, attól neki nyilván volt véleménye, és nem jó véleménye volt a szocializmusról és a kommunizmusról, tehát akkor ezt ügyesen akár mondhatjuk úgy, azokkal a bizonyos színészi képességeivel tudta elérni, hogy burkoltan is, de
igen. De egyébként ő minden diktatúrát elítélt, tehát, mert hogy a keresztény ember nem szereti, meg nem, tehát egyszerűen a kereszténységhez nem igazán jó. A kereszténység tud létezni a diktatúrában, de nyilvánvaló, hogy nem ideális. Tehát ugyanúgy, ahogyan a korábbi pápák, láthattuk a 20. századi pápáknál, a korábbiaknál, hogy a totalitárius rendszerek, legyen az a fasizmus, vagy a nácizmus, vagy a kommunizmus, mindig állást foglaltak ezekkel szemben, ugyanúgy Szent II. János Pál is nyilvánvaló, hogy ezeket nem kedvelte, de mindezek ellenére ő hajlandó volt elutazni ilyen országokba is, tehát elmentő olyan afrikai vagy arab országokba, ahol diktatúrák vannak, mindegy, hogy nevezzük, de hát tulajdonképpen azok.
Igen.
Lehet, hogy idézőjelbe választások útján megválasztott, csak hát tudjuk, hogy ott mit jelentenek ezek sok esetben. De ő ment, nem azt nézte, hogy ő mit tud a politikusokkal megtárgyalni, hanem azt nézte, hogy hogyan tud lelket önteni az ott élő katolikusokba, és ezért elmegy olyan országokba is, ahol a katolikusok nagyon kisebbségben vannak. Elmegy olyan országokba is, ahol tüntetnek ellene.
Volt olyan látogatása, ami mondjuk nem olyan volt, hogy tényleg ezrek, százezrek, milliók várták, hanem mondjuk, hát mondjuk merénylet például, ugye egy-egy utazásai során történtek a merénylet.
Nem mondjuk érdekes, az első, a nagy merénylet, amit lehetne így nevezni, ami ténylegesen komoly sérüléssel járt, hogy az 1981, és az Rómában történt.
Ez Rómában, a török terrorista.
Így van, ugye éppen május 13-a volt a Fatimai Szűzanyának az emléknapja, ugye a Szent Atya, amikor ilyen kihallgatásokat tartott, előtte a pápa mobillal körbe megy a nép között, és egy ilyen alkalmat használt föl ez a török származású Ali Akcsa, aki a Szürke Farkasok terrorszervezetnek az egyik tagja volt, amikor rálőtt a Szent Atyára, és ugyebár nagyon komoly bélműtéteket kellett végrehajtani.
Tehát haslövést kapott.
Így van. És viszont ugye láthattuk, hogy a Szent Atya mennyire jól dolgozta föl ezt a dolgot is. Tehát egyrészt az, hogy keresztény módon tudott megbocsátani, és ezt nyilvánosan, látványosan meg is tette. Tehát amikor már az egészségi állapot engedte, akkor ő maga meglátogatta a merénylőjét.
Ez hogy zajlott ez a látogatás? Most erre én nem emlékszem, de tudom, hogy tehát volt egy ilyen, hogy igen, a pápa meglátogatta merénylőjét és megbocsájtott neki, de ezt hogy fogadja az a merénylő, tehát hogy mondjuk mutatott megbánást?
Nem túlságosan. Mondjuk itt ennek a hátterében nagyon zűrös dolgok vannak. Mert hogy ez nem egy magányos merénylőről van szó, hanem egy terrorszervezet tagjáról. Ugye máig sem egészen tisztázott az ügy, hogy honnan is indul el az egész folyamat. Tehát az Ali Akcsa és a kezében lévő pisztoly, ez a végső állapot. Uh-huh. De hogy honnan indult el az egész, azt nem lehet tudni. Ameddig visszatudták követni, az a bolgár titkosszolgálat.
Uh-huh.
Tehát magyarul a keleti tömb benne van, és neki kellett egy eszköz, amit ugye a szélsőséges muszlim szervezetekben meg lehet találni, mert hogy én olvastam egy érdekes könyvet, Keresztes hadjáratok muszlim szemmel, és ott az van benne, hogy ez a muszlim világban ezek a szélsőséges szervezetek még mindig a keresztes hadjáratok korát élik. Tehát ők még mindig a frencsek ellen, ugye a muszlim források így nevezik a kereszteseket, ugye a frank szónak egy uh-huh. eltorzult változatából, hogy ők még mindig ebben a mentalitásban élnek, hogy a frencsek, ami nem más, mint a nyugati keresztények, ezek ellen ők szent háborút, dzsihádot vívnak olyan eszközökkel, amilyennel tudnak. Hogyha a terrorizmus az az eszköz, akkor terrorista eszközökkel, és számukra a pápa az a frankoknak a vezér, vagy a frencseknek a vezére.
It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! Soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. cannot be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
Tehát ez a két dolog, tehát hogy egyrészt van egy ilyen szélsőséges muszlim mentalitás, ami sok terrorszervezetben megvan, illetve ehhez jön a keleti blokktól, tehát a szocialista tábortól egy támogatás, meg esetleg szükséges információk, előkészítő munka is így tovább. Ez a kettő így egymásra talált, és ebből következett az, hogy ez a merénylet ott megtörtént. Ugye az Aliakcsát rögtön elfogták, és hát meg is kapta érte a börtönbüntetését. Egyébként vannak fényképek arról, hogy ott ülnek a börtönben szépen egymással szemben a Szentatya és Aliakcsa. De Aliakcsának nem ez volt az egyetlen bűne, ugye őt körözték már Törökországban is, ami akkor egy kicsit liberálisabb Törökország volt, mint az éppen mostani. És amikor Rómából kiengedték, akkor tulajdonképpen visszaszolgáltatták Törökországnak, és ott folytatta a börtönbüntetését. Most igazából nem is tudom, hogy mi van vele azóta.
Hát nem tudom, hogy egyáltalán élem még, de pont azon gondolkozom, hogy ugye ő tényleg csak egy szervezetnek egy eszköze volt. Most hirtelen egy párhuzam jutott eszembe, most a fekete kéz szervezetnek egy eszköze volt annak idején, mondjuk a Gavrilo Princip. Tehát hogy nem tudom, mennyire mesterlövészek ezek, na de most, hogyha valakinek az a feladata, hogy megölje, vagy csak megijessze, nem tudom, a célszemély, tehát akkor még nem hasonlövi, hanem vagy szívre, vagy fejre lő, nem?
Igen, de tömegbe. Tehát ez nem mesterlövész puska, ez a tömegből lőtt rá.
Tehát akkor ez ilyen találomra valahol csak találja, mert most nyilván én nem vagyok ilyen fegyver és egyéb ilyen bűnügyi kriminalisztikai szakértő, csak mondjuk ez így eszembe jutott, nem tudom, milyen távolságból lőtte.
Itt a véletlenek azok nagyon sokat játszanak között, hogy tudjuk, hogy tehát most visszakanyarodva itt a Ferenc Ferdinánd elleni merényletre és Gavrilo Princípnek a szerepére, tehát igazából egyáltalán nem úgy volt tervezve az egész, az egy teljesen vak véletlen, hogy úgy történt, ahogy történt, nem is neki kellett volna, csak éppen ő eléje került, mert hogy eltévedtek.
Igen, mondjuk az egy ilyen.
De itt is ez van, hogy egy tömegből, magából a tömegből eltalálni valakit, aki ráadásul mozog.
Igen.
Tehát maga a pápa mobil is mozog, a Szentatya is mozog. Egyébként a Szentatya később úgy nyilatkozott róla, hogy ez a, tehát tényleg milliméterekre múlt, hogy a főütőeret nem találta el, hogy ott a szűzőnek keze volt, ami Igen. kicsit odébb paskolta a lövedéket, és ezt a lövedéket, amit ugye ki is műtöttek belőle, ezt ő utána felajánlotta a Fatimai Szűzanyának, úgyhogy a Fatimai Szűzanyának a fejébe található már a szobornak, ami ott van a Jelenisnél, Jelenis barlangjánál, a sziklájánál, ugye az meg van koronázva, ami azt be van furva egy furat a fejébe, ami tartja a koronát. Uh-huh. Most leemelték a koronát, beletették a lövedéket, visszatették a koronát, és azóta nem jön ki. Mármint a...
Azóta nem tudják, tehát ha akarnák, se tudnák kiszedni? Ugye?
Hát állítólag próbálták a lövedéket kivenni, de úgy beleszorult, hogy az nem jön ki onnan. Szét kellene szedni, szét kellene verni a szobornak a fejét. Azt pedig senki sem fogja megcsinálni. Úgyhogy így a Fatimai Szűzanyának a jelenése, az ő ünnepe és Szent Második János Pálnak az élete, mondjuk így, hogy nagyon szorosan összefonódott egymással.
Igen, ezt olvastam, hogy ő ezt a csodálatos megmenekülését a Fatimai Szűzanyának tulajdonítja.
Igen, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy ő volt az, aki a harmadik fatimai titkot is nyilvánosságra hozta.
Ami erről szólt tulajdonképpen, hogy akkor
igen,
lesz egy
merénylet. Igen, tehát ott a Lucia nővér, minden pápa megtudta a fatimai titkokat, tehát a megválasztása után ezeket átadták neki, átolvashatták, és állítólag meg is rendültek a pápák, amikor ezt olvasták, és végül is a Szentatya, Szent Második János Pál volt az, aki hát jóval a merénylettel később, 20 évvel később nyilvánosságra hozta, hogy a harmadik titok az tulajdonképpen arról szól, hogy látta, hogy egy fehér ruhás alak véresen összeomlik. Ezért volt, hogy a pápák, amikor az előző pápák is, amikor ezt olvasták, akkor készülhettek a vértanúságra, mert hogy fehér ruhás alak véresen, hát az egyértelmű volt a számukra.
Pápa, igen, hogy fehér ruhában van.
Így van, hogy ez valószínűleg magát a Szentatyát jelenti, és minden pápa éppen ezért, amikor kezdi a pápaságát, akkor gondolhatott arra, hogy csak nem én leszek az, akin beteljesedik ez a titok. De ugyan addig, amíg nem volt nyilvánosságra hozva, addig hát nagyon sokféle verzió volt, hogy Istenem, mi is lehet az. Amikor nyilvánosságra hozták, hogy ez, akkor pedig azt mondták jó néhányan, hogy nem áll, hogy csak ennyi. Biztos van ott még valami más is. Tehát az a helyzet, hogy mindez 1917-ben, ugye amikor ezek a fatimai jelenések voltak. Tehát onnantól kezdve azért ez csak döbbenetes.
Accomplit des actes que l'Évangile éprouve. Si j'invoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour, le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la plénitude.
A fatimai titkoknak, tehát akkor ez a történet, hogy 17 óta, tehát ezt akkor valaki lejegyezte, és igen, akkor mindig a regnáló pápának
átadták. Igen, és
csak ott ő tudhatja meg?
Hát nem tudom, hogy a mások betekintést nyerhettek-e, de az úgy tudom, hogy a szentatyáknak mindig megmutatták.
Uh-huh. Hát érdekesek ezek a dolgok. Most a fatimai szűzanyától, mert most megint átkapcsolok a beszélgetésünk fonal, mennyi felé viszel minket. Ugye ő Pió atyával is találkozott, aki megjósolta neki, hogy ő egy nagy ember lesz az egyházban.
Igen, igen.
De itt a jóslatokról beszél.
Igen, hát inkább jövendőlésnek.
Jövendőlés, mert a jóslás az már babonásabb. Igen,
igen, igen, ez egy jövendőlés, és amikor találkozott vele, akkor mondta neki, hogy pápa lesz belőle. Hát igen, mondjuk Pió atyának sok mondása, jövendőlése,
ami úgy volt,
ami beteljesedett, így van. De hát ezek olyan dolgok, amelyeken nem kell csodálkozni. Tehát az egyházban igenis működik a misztikum. Az, hogy nálunk vannak olyanok az egyházban, akik a jövőről bizonyos információkat kapnak, nem a saját erejükből, meg nem ők találják ki, hanem a Szentlélek működése folytán vannak ilyen karizmával rendelkező személyeink, akiknek megadatik az, hogy a jövőnek bizonyos pillanataiba betekintést nyerjenek. És akkor ezt, hogyha kommunikálják is azokkal a személyekkel, akik érintettek, ezek döbbenetes hatásúak tudnak lenni. De mi hisszük azt, hogy ezek igenis léteznek. És ez nem varázslat, hanem az, hogy Istennek különleges kegyelmi adományai között lehetséges ez is, hogy van, aki igenis tud bizonyos dolgokat a jövőről. Viszont az is látszik, hogy mindezt mennyire diszkréten kezelik mindig azok a személyek, akik ezt megkapják.
Ha már merényleteknél tartunk, akkor ezt részt zárjuk le, és utána még beszéljünk egy csomó minden más, ugye a pápai cselekedeteiről. Volt egy másik merénylet is ellene, ami mondjuk nem volt ennyire nagy mérvű, tehát nem kapott ilyen egészséget károsító lövést. Ez egy spanyol pap volt. Az ő fő problémája mi volt, és az milyen jellegű sérülés volt a szentatyának?
Hát igazából ott a probléma az volt, hogy ő túlságosan haladónak, vagy liberálisnak tartotta a pápát. Ugye erről már beszéltünk, hogy a II. Vatikáni zsinat egy bizonyos fajta kisebb megosztást hozott az egyházban, tehát volt egy konzervatív réteg, amely nem fogadta el a zsinatnak a határozatait, és hát ezek között volt ez a spanyol pap is, aki egy merényletet próbált, de ezt időbe leszerelték, úgyhogy komolyabb dolog ebből nem történt.
Ez a kettő, ami...
Amiről én nyilvánosan tudok, az, hogy a titkos szolgálatok hány merényletet hárítottak el előre, azt nem tudhatjuk.
Nem.
De hát ugye, amikor a Szentatya valahová külföldre utazik, akkor ugye mindig nagyon komoly előkészületek történnek. Ugye egyrészt a Vatikánnak a titkos szolgálata, meg a pápának a testőrei, illetve a fogadó országnak a részéről is, mert hogy azért ez nagyon kellemetlen lenne, hogyha egy fogadó országban így van egy idegen államfőt komoly atrocitás érne. Egyébként amikor 1991-ben Magyarországon járt a Szentatya, akkor volt azért egy nagyon forró pillanata ennek a látogatásnak, hogy ez egy hosszabb látogatás volt, amikor több helyszínen is volt a Szentatya, tehát tényleg végigjárt az országot, mert Szombathelytől Debrecenig mindenhol ott volt, és hát ugye a nagy, az pedig az áró hősök terén bemutatott Szentmise, De közben volt egy nagyon érdekes külföldi esemény, ez pedig nem más, a moszkvai puccs, amikor ugye elkezdték lőni harckocsikkal ott a pártszékházat, és nem lehetett tudni, hogy mi van. Most így utólag úgy hallottam, hogy na akkor gyorsan elkészültek rá, hogyha itt most valami visszarendeződés lenne, 1991-ben vagyunk, tehát alig a rendszerváltás után, és itt Magyarországon is ez
valami történik, zsígy kimenekíteni, így van, akkor valami szuperszonikus repülőgép.
Akkor a pápát azonnal menekíteni kell az országból.
De végülis nem volt semmi.
Nem volt, hál' Istennek itt nálunk semmi. A 96-os látogatása, az pedig ugye arról volt emlékezetes, hogy egyrészt, hogy ez egy nagyon rövid kis látogatás volt, ugye Pannonhalma, illetve Győr. Többről lett volna itt szó, ez egy másik dolgot is érint, ugye próbálták megszervezni azt, hogy esetleg lehetne egy nagy kelet-nyugati találkozó, tehát az ortodox egyházak képviselőivel, akár a moszkvai patriarkával találkozni, hiszen Pannonhalmát még ugye akkor alapították 996-ban, amikor még nem volt egyházszakadás. Uh-huh. Tehát akkor még egységben volt az egyháznak a keleti és a nyugati része, és akkor pont ez egy, és ugyanakkor meg tényleg egy ősi kolostor, tehát 1000 éves kolostor, itt meg lehetne szervezni egy ilyet, hát sajnos ez nem következett be, de másnap a Szent Mise, tehát a Győri Ipari Parkban az nagyon nagy élmény volt, ugye én is ott voltam természetesen, és ugye ennek a végén volt a nagy szél, közben is fújdogált, a végén szinte viharos szél lett, és itt is mutatja, hogy a Szent Atya mennyire jól kezeli ezeket a dolgokat, előbújt belőle megint egy kicsit a színész, meg a dráma, és akkor nem azt mondja, hogy hú, emberek, fúj a szél, mindenki menjen haza, hanem oda megy a mikrofonhoz, ugye akkor még, ez 96, ez még pontosan az időszak, amikor még jó karban volt, utána következett be ugye a lábtörése is, és tovább a gyengülése, de akkor még nagyon jó erőben volt, és akkor megragadta a mikrofont, és akkor spontán elkezdett beszélni arról, hogy ő érzi, hogy ez a Szentléleknek a szele. Tehát, hogy rögtön úgy fordítja át ezt a természeti jelenséget, hogy ennek is egy spirituális tartalmat adjon, és emlékszem rá, hogy mindenki olyan lelkes volt, és akkor egy fiatal püspök volt az, aki gyorsan oda szaladta a másik mikrofonhoz, és fordította a Szent Atya szavait, az akkor még éppen Rómában dolgozó Ternyák Csaba.
Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo numine, nisci lest in humine, nisci lest in nox. Vieni, Santo Spirito. Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona.
individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.
Vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori, sii nel tuo nome, nisci desti in fumine, nisci desti in noce. Santo Spirito.
Akkor Tárnyák Csaba érsekünk.
Így van,
már.
Igen.
Szeles helyzetet is megoldottam.
Ugye, amikor én kezdtem a tanulmányaimat, akkor ő a Pápai Magyar Intézetnek volt a rektora, mármint Tárnyák érsekatya. Úgyhogy számomra nem volt meglepő, hogy ő volt az, aki gyorsan kapcsolt, és rögtön spontán szépen fordította a Szentatyának a szavait. Egyébként pedig még egy érdekes dolog itt ezekkel a pápai látogatásokkal kapcsolatban, hogy a Szentatya, amikor valamilyen különleges konfliktus volt a világban, ő mindig nem az, hogy ott volt a helyszínen, de mindig azért hozzászólt. Tehát ő olyan pápa volt, aki már tényleg az egész föld golyóban gondolkodott, még az egyházon túl is. A pápa látogatások alkalmával is mindig figyelt arra, hogy ne csak a nagy protokolláris események legyenek, tehát nagy misék, meg szentségimádás a híveknek a részvételével, hanem mindig figyelt arra, amit egyébként Ferenc pápa még hatványozottabban csinál, hogy akkor el kell menni a betegekhez, el kell menni börtönökbe, ide-oda, tehát hogy találkozni a világnak a szegényeivel. Nem véletlen az, hogy annyira jó barátságban voltak Teréz anyával. Tehát ezek annyira megértették egymást, mert mind a kettőnek szívügye volt, ahogyan Krisztusnak is szívügye volt az elesetteknek, meg a szegényeknek a fölkarolása, illetve Szent II. János Pálnál, hát ami mellett nem lehet elmenni, ez a fiatalsággal való kapcsolata. Tehát az első a pápák között, akiről elmondhatjuk azt, hogy annyira értette a fiatalok nyelvét, mint korábban senki. Tehát, és nem csak akkor, amikor megválasztották 58 éves korában, hanem akkor is, amikor már tolószékben ült, ott van a kezében a botja, és akkor, amikor énekelnek a fiatalok, akkor a görbe bottal elkezd vezényelni, és széles mosolyjal az arcán. Tehát annyira együtt volt velük, és nem véletlen, hogy kitalálta ezt a világifjúsági találkozókat, hogy egyik alkalommal Európában, másik alkalommal a világnak a másik részén valahol. És amikor csak tehette, akkor ő is mindig ment ezekre a világtalálkozókra. Ez nem egy külsőség volt számára, hanem mondhatjuk azt, hogy ez tartott őt is fiatalon. Ő végig friss volt. Jó, mondjuk a végén a nagyon betegen már azt nem mondhatjuk el róla, de amíg bírt, ő azért tudott ennyire friss maradni, mert a fiatalok között annyira jól érezte magát, és mindig biztatta a fiatalokat, hogy micsoda érték az, ami bennük dolgozik, az a fajta lelkesedés, még amikor még nem fáradtak bele az életbe, és hogy ők az egyháznak a reményei, ők a jövő, és mindig hangsúlyozta azt is, hogy az egyház, sőt, azt is, hogy az Isten fiatal. Tehát ne azt gondoljuk, egy szakállas vén ember fönt az égben, neki ott el van és figyel bennünket. Az Isten fiatal, tele van dinamizmussal, tele van energiával, tele van örömmel, és ez sugározza ránk. És a Szent Atya ezt olyan hitelesen tudta előadni, mert hogy őróla is pontosan ezek a dolgok sugároztak. Tehát, mint hogyha az Isten szeretete és öröme sugárzott volna rajta keresztül. Bár tudott szigorú is lenni. Tehát amikor valami olyan dolgot tapasztal, ami szerinte nem megfelelő, nagyon határozottan és szigorúan tudott föllépni. Most megint egy példát hadd mondjak. Ugye a nicaraguai kommunista forradalom, ugye a szandinista forradalom, Daniel Ortega és csapata ugye átveszik a hatalmat, ugye akkor még orosz-szovjet segítséggel, és van egy jezsuita pap, Ernesto Cardenal, aki beáll a forradalom mellé. És amikor a Szent Atya elmegy, és Ernesto Cardenal ugye térdet hajt a Szent Atya előtt, és bejárta a világ sajtót az a fotó, amikor a Szent Atya úgy fölé hajol, és akkor ilyen megróvó kézmozdulattal szinte megfenyegeti ezt a jezsuitát.
Hogy miért tetted ezt? Tehát, hogy
így van. Hogy ez nem lehet. Na tehát azért mondom, hogy volt benne egy keménység, egy határozottság, mondhatjuk azt, hogy egy nagyon erős elfűség, és ugyanakkor pedig ott volt benne egy óriási gyermeki derű és szeretet, és mind a kettőt azt kell mondanom, hogy a legjobb módon tudta használni. Tudta, hogy mikor hogy kell megjelenni az emberek előtt, mikor kell erőt mutatni, mikor kell vidámnak lenni, mikor lehet játékosan ott lenni az emberek között. És ez volt az, ami miatt nagyon sokan, akik azt mondták, hogy ők nem katolikusok, protestánsok, vagy bármi, meg nem is keresztények, de mégis ez az ember, ez a világnak egy óriási alakja.
Beati poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
A népszerűsége, amiről majd szintén beszélhetünk akár egy újabb adásban, ha ebben nem fér bele, ugye az emlékezete, meg egyáltalán az, hogy miért lehetett az, szinte, tehát nem egy megszokott módon, hogy gyakorlatilag az utána következő pápa már boldoggá is avatta őt, majd később ugye Ferenc pápa szenté, hogyha jól mondom a sorrendet, tehát hogy azért nem ez a jellemző, hogy nagyon gyorsan, nagyon frissen, de hogy tényleg az ő emlékezetében, meg az ő népszerűsége, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben egy szimpatikus volt ez a rengeteg bocsánatkérés, amiről lehet azt mondani, hogy sok volt, jó volt, kevés volt, miért kellett ennyit, de hogy ő tényleg nagyon-nagyon sok mindenért bocsánatot kért, talán olyan dolgokért is, amik nem feltétlenül voltak. Tehát mondjuk egy adott korban, egy 500 évvel ezelőtt, vagy több száz évvel ezelőtt, tehát egy más kontextusban, más megítélésben más jelentettek, mint mondjuk egy mai dolog. Gondolok itt ugye keresztes háborúkra, az inkvizícióra, stb. Az, ami nekem nőként különösen nyilvánvalóan szimpatikus, és gondolom minden nőtársamnak az, hogy a nők tisztelete az neki nagyon fontos volt.
Igen, tehát ő megpróbálta az egyháznak a bűneit. Nyugodtan mondhatjuk ezt, mert hogy ő maga is használja ezt a kifejezést. Az egyház nem a tökéleteseknek a társasága, és bizony, hogyha az egyház hatalomhoz jutott a történelem során, akkor előfordult az, hogy ezzel a hatalommal visszaélt. Illetve, hogy talán nem a megfelelő módon, nem kimondottan a krisztusi normák szerint irányították egyesek az egyháznak a hajóját, és ezért volt az, hogy bizony voltak olyan események, amelyeket a későbbiekben, persze hozzá kell tenni, hogy sokszor fölnagyítva elhitették az emberiséggel az egyháznak a nagy bűnösségét, aminek van alapja, de mondom, jó néhány esetben, például az inkvizíció esetében lényegesen eltúlozták a felvilágosodás, illetve a romantika idején, de a lényeg az, hogy a Szentatyának volt bátorsága ahhoz, hogy jó, akkor kérjünk bocsánatot, nem mi vagyunk a bűnösök, tehát nem a mi generációnk követte el ezt a bűnt, de ezzel is kimutatjuk azt, hogy sorsközösséget vállalunk az egyháznak a múltjával. Tehát, hogy igenis, mi ennek az egyháznak ugyanannak az egyháznak vagyunk a tagjai, amelyek évszázadokkal ezelőtt ilyen hibákat vagy bűnöket követtek el. És ugye azt hiszem, hogy talán a galilei ügy volt az első, amiben ő bocsánatot kért. Holott tudjuk azt, hogy a galilei ügy is hát egy kicsit a későbbiekben föl lett fújva, tehát annyira, hogy itt sajnos néhány környező országban azt tanítják az iskolákba, hogy az egyház kivégeztette Galileo Galileit, holott szó sincs róla. Én voltam abban a szobában, ahol őt fogva tartották a Quirinali palotában, abban a korban ez egy, hogy mondjam, egy nagyon kényelmes lakásnak számított, és később is házi őrizetet kapott, ahol folytathatta a kutatásait, a vizsgálatait, fogadhatott látogatókat, szolgaszemélyzete volt, és így tovább. Tehát nem történt olyan nagy drasztikus vár, nem kínozták, így van.
És ő hogy halt meg? Természetes
halállal? Természetes halállal, uh-huh. Így van. És nagyon jó barátai voltak a bíborosok között. De hát ugye az,
volt egy olyan,
az eszméi, így van. Igazából a galilei ügy, ez inkább csak egy ürügy. Méghozzá, ugye ezt használták föl nagyon sokan arra, hogy az egyházat úgy mutassák be, mint aki a tudománynak az ellensége. Tehát tulajdonképpen a hit és az észnek az ellentétét húzzák rá, vagy modellezik a galilei ügyben. Hogy a hitet képviselte ugyebár az egyházi vizsgálóbizottság, vagy inkvizíció, a tudománynak az oldalát képviselte Galileo Galilei. Holott tulajdonképpen abban az időben a kettő között nem is volt olyan nagy különbség, és a Galilei maga sem volt teljesen, hogy mondjam, ártatlan, tehát ő megszegett bizonyos szabályokat. Ugye amikor könyvekhez szükséges volt az, hogy jóváhagyassák, ő jóváhagyás nélkül adatott ki könyveket, és az, ugye, ezért figyeltek föl rá. Ha simán elolvassa valamelyik bíboros a könyvet, és rányomják az imprimátort, akkor talán nem is lett volna galilei ügy. Na, tehát ezért mondom, hogy nem annyira problémás, mert hogy egyébként meg az egyház is, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyház ezt gondolta bizonyos dolgokról, mert az egyházon belül voltak olyan, akik messze menőleg egyetértettek Galileivel. Na, tehát most kicsit elkanyarodtunk a témától, csak azért mondom ezt részletesebben, hogy lássuk, hogy mit hoz ki ebből az utókor. Az utókor kihozza belőle, mondom, a hit és az ész ellentétét, amelyet a 19. században még inkább föltupíroznak, és a Szent Atya ezzel, hogy a galilei ügy miatt bocsánatot kér, egyrészt ugye újraindítja a galilei kutatásokat, és kiderül, hogy nem volt annyira drasztikus, mint ahogy az a közvéleményben van. Uh-huh. Másrészt viszont elismeri azt, hogy tényleg nem a megfelelőbb módon kezelte az egyház ezt az ügyet, lehetett volna másképpen is, ugyanakkor viszont fölhívja a figyelmet arra, hogy ezen az ügyön keresztül is, hogy a hit és az ész között nincs igazán ellentét.
Igen. És eszembe jutott még tényleg a régi bűnökért való bocsánatkérésnél, ugye a Husz János megégetését is ide tehetjük, ugye egy 1415-ös történetet, azért is bocsánatot kért.
A Szent Atya már nagyon sok bocsánatot kért, főleg úgy, hogy az útjai során, hogyha érintett olyan területeket, ami valamiképpen kapcsolódik az egyház történetének valamilyen bűnéhez vagy bűncsoportjához, akkor előszeretettel előhozakodott ezzel a dologgal. Egy kicsit meg is tisztítani ezzel az egyházat. Nem úgy, hogy tisztára mossuk, vagy megpróbáljuk kimagyarázni, nem, hanem hogyha bocsánatot kérünk, akkor ezáltal mi magunk is tisztulunk, mert szembenézünk azokkal a bűnökkel, amik voltak. Tehát, hogyha elment Afrikába, akkor bocsánatot kért a rabszolgakereskedelemért. Noha a rabszolgakereskedelem
is...
Nem az egyház csinálta, de keresztények. Keresztények, és ebben voltak ugye katolikus hatalmak, spanyolok, portugálok, voltak protestáns hatalmak, Anglia, Hollandia, ugye bár, sőt, ott van az iszlám világ, igen, tehát igen. Ők maguk is bőségesen kereskedtek rabszolgákkal, de Szent Atya ezekért is. Tehát, hogyha amerre járt, ha ilyen aktualitása volt, akkor ezekért bocsánatot kért.
Na, mi azt gondolom, hogy alapvetően nyilván főleg úgy, hogy ugye most kimegyünk ugye az elefánt csont toronyból, és ugye körbejárjuk a világot, és igen, elismerjük, hogy Csehországban, Dél-Amerikában, vagy Afrikában, vagy bárhol valamit elkövetett az egyház, vagy csak mondjuk keresztények követtek el, és ő ezért bocsánatot kért. Hát nem tudom, ki az, akinek ez nem szimpatikus. Tehát én azt gondolom, hogy ez a cselekedet azért mindenképpen imponáló. Ez az adás is véget ért, és még nem fejeztük be Szent II. János pápát, úgyhogy folytatjuk a következőben. Mm-hmm.
Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést Szent II. János Pál pápa életéről, intézkedéseiről, cselekedeteiről, Budapéter teológiai tanárral. A riporter Klész Beáta volt.